A mai elmélkedésünk címe kereskedni kezdett, és a harmadik elásta. Elmélkedni fogunk a nagylelkűségről és a szorongásról. Szent Máté evangéliumából felolvasom a példabeszédet. Úgy lesz akkor, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készül. Összehívta a szolgáit, s átadta nekik vagyonát. Egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak csak 1, kinek-kinek rátermettsége szerint. Ezután elutazott. Aki 5 talentumot kapott, menten kereskedni kezdett vele, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy, aki 2 kapott, másik 2 szerzett. Aki pedig 1 kapott, elment, gödröt ásott, és elrejtette urának pénzét. Hosszú idő múlva megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött, aki 5 talentumot kapott, és fölmutatta a másik 5-öt. Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Jól van, te hűséges derék szolga, mondta neki ura, mivel kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt, uram, 2 talentumot adtál, nézd, másik 2-t szereztem. Jól van, te hűséges derék szolga, mondotta neki ura, mivel kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végre jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt, uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy, aradsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál, ezért félelmemben menten a földbe ástam talentumodat. Itt van, ami a tiéd. Te haszontalan lusta szolga, kiáltott rá, ura, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltónak, hogy hazatérve kamatostul kapjam vissza a magamét. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mindannak, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék, akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van. Ezt a haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, hogy sírás és fogcsikorgatás lesz. Érdekességképpen hozzáteszem a Szent Lukács szerinti példabeszédet, hát nem olvasom fel az egészet, csak a különböző részeit, itt mind a 3-an 10 nem talentumot, itt mínát kapnak, kereskednek vele, és a végén, az elszámolásnál, ugye, az első, az még hozzászerez 10 mínát. A második 5-öt a 10-hez, és a harmadiknál van egy érdekesség, hogy nem elásta, kedves kis dolog, elrejtettem zsebkendőmbe. Hát a többi a lényege úgyis ugyanaz, csak a finomságok miatt felolvastam ezt is. Nagyon egyszerű képek jelennek meg előttünk, és mindennapos, szinte hétköznapi esemény. Mielőtt a mélyre eveznénk, lássuk magát a történetet. Ez egy olyan történet, ami a mai világban is jól érthető, átlátható cselekménysorozat. Azonnal belátjuk a pénz törvényszerűségeit. A pénz szükséges rossz az emberiség életében, mondhatnánk félig komolyan, félig viccesen, ha befektetik, felhasználják, kamatozik, növekszik. Ha nem mozog, hanem csak őrzi az eredeti összeget, akkor elveszíti az értékét. Hát persze, aki tud befektetni, ugye, de a törvényszerűség az ez, hogyha csak ott áll, és nem mozog, akkor értékét veszti. Ez egy általános gyakorlati tétel. A két első ember felismerte ezt, a harmadik nem. Hát ez a közönséges hétköznapi történet. De nem mindig így történik. Mert lehet nagyot is bukni. Sokféle ok miatt nem térül meg, vagy nem sokszorozódik a befektetés. Ennek rengeteg lehetősége van, most nem részletezzük, csak egy példa, hogy csalók, azok, akik felajánlják, hogy majd befektetik és kamatoztatják, ez az egyik, de hát a mindennapi életben számtalan ilyen dolog van, amikor nem kamatozódik, ez az élet velejárója. Elég nagy összeg, elég egy nagy pénzügyi összeomlás a világban, vagy egy válság, vagy a bank csődje, akkor nincsen kamat, és elveszti azt, amit befektetett. Úgy tűnik, hogy az első megállapítás az ütközik a másodikkal, mert azt állítottuk, hogy a felhasznált, megforgatott pénz értéke növekszik, vagy legalábbis szinten marad, de ütközik azzal a tétellel, hogy a váratlan dolgok a gyakorlatban mégis összedönthetik ezt a tételt. Na most ennek a ellentmondásnak a feszültségében él ez a példabeszéd, és ebben a feszültségben olyan csodálatos mélységű, tehát oda kell adni, mert különben elvész, de mégis megvan a lehetőség, hogy így is elvész. Figyeljünk csak, mert ez a történet szíve, lelke. A kereskedőhöz elinduló két ember, az első kettő a történetben csak annyit tud, hogy el kell indulnia. Mindketten érzik azt, hogy a pénzt meg kell forgatni, be kell fektetni, mert különben értékét veszítheti. Azt is tudják, hogy jó származik abból, ha a bankár kezébe teszik, tehát azért azt is tudják, hogy ez nem teljesen átlátható és belátható út, hiszen vannak csalók, történnek nagy csődök, összeomlások, mégis úgy látják, hogy az első lépésben akkor is el kell indulni, elindulnak és átadják az összeget. Mert halványan, gondolva a bukásra, többnek tartják a mozgást, mint a bénult semmittevést, és ez az induló lelkület az egyik legfontosabb mozzanat a példázatban. Nagyon érdekes, még egyszer nyomatékozni szeretném kedves hallgatóimnak, hogy mind a kettő dolgot egyszerre tudják. Az, hogy el kell vinni, életben kell tartani azt az összeget, de ugyanakkor azt is tudják, hogy elveszhet, mégiscsak elveszhet. Ezt én így fogalmaztam meg, hogy már semmi és még semmi. Ennek az élménye. A köztes idő. Tehát még egyszer, a köztes idő. Már nincs a kezükben a pénz, és még nincs a kezükben a kamattal hízlalt pénz. Tehát semmi nincs a kezükben. Ez a köztes idő. Olyan ez, mint a párban végzett trapézugrás. Én egyszerűen soha nem bírtam ezeket nézni, sem cirkuszban, sem televízión, sem filmen, sehogy se. Engem szédülést fog el, de érzem ennek a csodálatosságát, hogy aki ugrik, már elengedte az eddigi pontot, és neki lendült. Várja őt társa kinyújtott karja valahol ott fönt. De már nincs ott, ahol eddig volt, és még nincs ott, ahol várják. Mégis elindult a semmibe. Bízik abban, aki kezét kitárva várja. Ezért vállalja a már semmi és a még semmi lélegzet elállító pillanatait. Tehát ugrás a semmibe a köztes idő. A szeretet szüli ezt a bizalmat és bátorságot. Csak a szeretet képes arra, hogy valaki vállalja a semmibe ugrást, abban a pillanatban úgy tűnő semmibe ugrást. A szeretet, amely tudja, hogy valahol gondviselő és erős kezek várják, de ebből nem lát semmit, de mégis bízik benne. Ezért egy nagyot lendül, ez a rejtett, elsőre nem látható titka a példabeszédnek. Ki nem mondott belső rejtett szavakkal szól Jézus erről a pillanatról és annak vállalásáról. Már nincs pénz, és még nincs pénz, ez az a borzongató, csodás idő. És a harmadik ember, ő a biztosra megy. Megmarad a dénár, a talentum, vagy a mína, hazajön az úr, és megkapja, ami az övé. Közben nem történik semmi, nincs baj, minden változatlan, és ezért szorongva elássa a pénzt, vagy ahogy nagyon kedvesen Lukács írja, zsebkendőbe rejti. Nincs izgalom, nincs ugrás a sötétbe, ugyanannyi marad, persze hát látszólag, és ő nem veszít semmit. Így gondolkodik a harmadik. Nem veszít semmit? Bizony sokat, mert elveszíti a szeretet titkát, és kikerüli azt. Ő biztos, kitaposott úton akar járni. Ez a biztos út azonban körbe-körbe tart, és ugyanoda vezet vissza, tehát sehová nem vezet, csak körben forog önmaga körül. Nem történik semmi, se nem lesz jobb, se nem lesz rosszabb, csak van, létezik, ez egy zsákutca. Mert az életnek legszebb pillanatát nem leli meg, a szeretetbe vetett bizalom kincsét. A még nem látható ajándékban való hitet, úgy is mondhatnánk, hát ő egy nagyon nagy materialista, bár vallásos embernek tartja magát hívőnek, de ő csak a kézzel fogható eredményekben hisz. Itt van, ami a tiéd, mondja is az úrnak. A történet az atyáról szól. Bár látszólag nagyon világias a történet, és színes, plasztikus elemekkel tanít minket Jézus, ma is az atyáról tanít minket, ő úgy szeret minket, hogy meghív mindnyájunkat erre a különös lépésre. Ahhoz, hogy boldogok legyünk, hogy mások is boldogok legyenek, szükséges egy vakmerő lépést tennünk. Oda kell adnunk önmagunkat, az életünket, mindent, amit kaptunk, dénárt, anyagi kincseinket, lelki kincseinket, és az örök szeretetre bíznunk magunkat. Eközben vállalnunk kell a semmi, a köztes idő állapotát. Ez nem egy mechanikus, gépies folyamat, hogy most én beraktam a kincseimet, és valahol kijön, hanem itt a lendület, egy hatalmas nagy lendület Isten felé, a szeretet felé, az Atya felé. Ez sokszor megfigyelhető felszólítás formájában is jelentkezik az evangéliumban, egy ilyen hirtelen, jöjjetek utánam, vagy add el mindenedet, amit van, vagy kövess engem, vagy Zakeus, jöjj le gyorsan, a kincsed lesz a mennyben, jelzés is erre utal, tehát még nem biztos, hogy kézzel fogható, de már a lendületnek meg kell lennie. Ugyanilyen titkot érzek én egy ilyen kis iker példabeszédben, ahol az illető ember már megvette a szántóföldet, de nem biztos, hogy tényleg ott a kincset még egyszer megtalálja, de már mindenét ráköltötte, vagy minden vagyonát eladta, és most megy vissza újból a kereskedőhöz, hogy azt a drága követ megszerezze. Tehát itt is ez a köztes idő, a szeretetnek a köztes ideje, amikor már mindent odaadott, de még nem látja, csúnyán mondom, az eredményt, mert sajnos mi a lelkéletben is, az Istennel való kapcsolatunkban, egymással való szeretett kapcsolatunkban is az eredményeket vágyjuk, a kézzel fogható dolgokat, és nem értékeljük ezt a csodálatos ívet, amikor hát látszólag semmi nincs, de a szeretetnek ott van ez a csodája. Igen, és a szentek is átélték ezt a különös állapotot, a köztes idő állapotát, amikor az első lépést megtették Isten kinyújtott karja felé, hallották a hívást, de még a semmi földjén voltak. Milyen szép pillanatok ezek! Például ugye az egyik legismertebb, ott áll Ferenc, azt írtam, hogy Szent Ferenc, akkor még csak készülődött a szentségre, ott áll Ferenc, levetve ruháit a város közepén, kiszolgáltatottan, teljesen egymagában. Válaszolt a hívásra, jöjj és kövess engem, vagy higgyetek az evangéliumban. Az életpálya azonban még előtte van, és ismeretlenül, láthatatlanul, nem tudja, hogy ebből mi lesz, megtette a lépést, és mindent letett, de még nem lát semmit. Vagy Szent Erzsébet, aki már az életének a végső szakaszában, ugye, már kilépett a kastélyból, az elüldözték. És hová vezet az út, nem látta, de kilépett. Vagy Teréz anya, kalkuttai Teréz anya, aki már elhagyta az előkelő lányok nevelését szolgáló rendet, ugye tudjuk, hogy egy ilyen rendben szolgált, mint tanárnő, és India utcáin sétálgatva óriási élmény, ben részesült, és egy hivatásban, hogy más az ő szolgálata. Elhagyta már azt a rendet, de még nincs meg az új. Hát ezt sorolhatnánk tovább, sőt, kedves hallgatóimra bízom, hogy akár a szentek életéből, vagy a boldogok, hősök életéből ezt az időt, a nagy lelkűségnek ezt az idejét próbálják máshol is megkeresni. Rejtett lépések. Mi sem lehetünk tanítványok, ha nem tesszük meg ezt az utat. És az út első lépése bizony egy magunkba, nagy-nagy magunkba pillantás. Milyen Isten képet őrzünk magunkban? Aki meg csak azt mondjuk, hogy hát itt van a tied, most ezt odaadtuk, jár neked ez az imádság, vagy ez a dolog, itt tessék, itt van. Ilyet őrzünk magunkban, vannak-e belső szorongásaink, a keleti úr és a rabszolga viszony van kettőnk között, félelmemben elmentem és elástam, vagy zsebkendőbe rejtettem, nagyon tetszik nekem ez a Lukács féle megfogalmazás, ilyen úr és rabszolga viszony van kettőnk között. Vannak-e félelmeink a szeretetben? Tehát csak akkor merünk szeretni, ha biztosak vagyunk az azonnali viszonzásban, vagy vállaljuk azt, hogy még nincs semmi. Tudunk-e nagy lelkűek lenni, hiszen épp a nagy lelkűségnek ez a lényege, amikor nem tapasztaljuk az úgy nevezett eredményeket, ne féljünk, hiszen valaki, akinek éppen ezt a legnagyobb titkát ünnepeljük, a semmi földjén való járását, valaki már érettünk, és az egész világért megjárta, végigjárta a már semmi és a még semmi tartományát, hogy elvezessen minket arra az életre, amelyből jött, és ahová minket is szeretne látni, elindulni.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.